Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülés Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Ilyen például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Ezek célja, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, tette hozzá Vitézi Dávid. Megnövekedett zaj és hanghatás várható csütörtökig minden nap 18 óra és éjfél között, mert a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre, olvasható a Dandár Facebook oldalán. Érintett Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőköves, Tiszafüred is. Az Egyesült Államok felügyelet alá vonja a Hormuzi szorost, és saját maga fogja fenntartani annak biztonságát, jelentette ki az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak. Donald Trump azt hangoztatta, az USA lesz a vízi útvonal őre, amiért ellentételezést kér majd. Szerinte az Egyesült Államok már eddig is nagy összeget áldozott a hajózási folyosó védelmére, és nem várható el, hogy ingyen tegye ezt. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az úrangyala imát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első úrangyalai mája Castel Gandolfóban, ahol a Szent Atya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok lelkes éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
Jézus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
Maga Jézus, az emberré lett ige, aki életét adta a mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe, és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
Szent Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. E sa cogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto.
Így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellángoló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo, Castel Gandolfo.
14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település, Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szent Atya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet, és sok nép életét.
Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
<tos->. Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz Karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek, vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett, vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz Karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Karitásszal, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Karitász igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsurita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban Mózes életének kezdetét fogjuk megismerni. Mózes egy különleges ember volt, akinek az élete már a születésekor is tele volt csodás eseményekkel. Kezdjük is akkor Mózes életével. Egy picit visszatekintünk még a József történetére, hogy hol is volt József, hova hívta az ő testvéreit, hogy hova jöjjenek? Laci.
Egyiptomba.
Így van. Egyiptomba hívta őket, azért, hogy ott minden jóval ellássa őket, jöjjenek oda, és Kánaán földjéről telepedjenek le Egyiptomba. Le is telepedtek, és mi történt ott? Laci.
Történt pedig, hogy egy férfiú a lévi nemzetségből megházasodott, és a felesége fiút szült. 3 hónapig rejtegette, de mikor már tovább nem rejtegethette, szerzett egy gyékénládácskát, az bekent egy antával és szurokkal, beletette gyermekét, és a folyóvíz szélén a sás közé rejtette. A gyermek nővére, Miriam, pedig távolból figyelte, hogy mi történik öcsével.
Köszönöm szépen. Szerintetek miért rejtegette, mit tanultunk, miért? Mondtam, hogy Egyiptomban jó lét volt, és mi történt egy kis idő múlva? Léna?
Hogy a fáraó félt a
izraelitáknak, így van, és még te pedig mondtad, hogy zsidók, így van, Léna, mondhatjuk így is, vagy Isten népe, vagy a kiválasztott néptől. Tehát a fáraó attól félt, hogy nagyon sokan lesznek, igaz?
Igen, és hogy majd fellázadnak ellene.
Így van.
És ezért rabszolgaságba terelte a izraelitákat, hogy építsenek piramisokat, meg házakat.
Igen, és szolgáljanak neki.
Igen.
Köszönöm, Léna.
Zsidó nép ugyanúgy erősödött, és ezért a fáraó bevezette azt, hogy minden született héber kisfiút öljenek meg.
Így van, pontosan. Ezért Mózes anyukája rejtegette 3 hónapon keresztül, és aztán kosarat szőtt, és a Nílus folyóra tette. Folytassuk tovább a történetet, Lackó.
A fáraó leánya lement, hogy megfürödjék a folyóban. Szolgáló lányai pedig ott járkáltak a víz partján, meglátták a ládácskát, és odavitték a fáraó leányának. Ő felnyitotta a tetejét, és látta, hogy egy síró fiú gyermek van benne. A héberek gyermekei közül való, mondta a fáraó lánya, én megkönnyörülök rajta. A fiú gyermek nővére pedig odalépett a fáraó lányához, és megkérdezte, elmenjek-e, hogy hívjak-e egy héberasszonyt, hogy szoptassa a gyermeket? A fáraó leánya elküldte, és a leányzó elhívta a gyermek anyját.
Igen, köszönöm szépen. Hogy hívták? Emlékeztek-e a történetből? Most nem derült ki, de mi tanultuk az iskolába, hogy hívták a testvérét?
Miriam.
És ő figyelte, hogy mi történik a testvérével. És akkor a fáraó leánya felnevelte őt, illetve előtte hívta az anyukáját, hogy ő addig szoptassa meg, amíg kell, és utána visszavitték őt az egyiptomi palotába. Tovább folytassuk. Aztán felnőtt.
A gyermek felcserepedett, és anya visszavitte a fáraó lányához. És ő, mint a sajátja lett volna, úgy nevelte, és Mózes, vagyis a kihúzott nevet adta neki, mert mint mondta, a vízből húztam ki őt. Mózes a fáraó leányának fiaként fejedelmi nevelést kapott a palotában. Megtanult minden mesterséget, betűvetést, olvasást, fegyverforgatást és bíráskodást.
Jó, mondjuk még, hogy miket tanult meg. Nóri.
Írást tanult, olvasást, számtant, idegen nyelvet, éneket és hangszeres zenét. Tanulmányozta az istenek életét, régi szövegeket olvas, testi erejét úszással, futással, birkózással fejleszti. A háború művészetét is elsajátította. Harci kocsit vezet, nyilazni tanult, vadászott.
Köszönöm szépen. Tehát a fáraó mindenre megtanította őt, minden mesterségre és minden tudományra. De nem felejtette el a hitét sem, és azt, hogy ő honnan származik, a héberektől származik, és a zsidó vallást ugyanúgy ő belőről gyakorolta. Emlékeztek, beszéltünk róla, az egyiptomiak, tudjátok, hogy a napistenbe hittek, hanem ő Jahvéban az egy istenbe hitt. Kitől tanulhatott meg szerintetek ott az egyiptomiak között? Léna.
Hát a szüleitől és a testvérétől.
Igen, így van.
Meg vagy. Még azoktól a rabszolgáktól, akik ott voltak és
dolgoztak. Igen, és lehet, hogy ott volt ismerőse, és akkor azokkal beszélgetett. Így van. Mi történt ezután?
Történt pedig, hogy amikor az országot járta, és látta, miként csanyargatják honfitársait az egyiptomiak nehéz munkákkal, egy egyiptomi robotmester könnyűtelenül megverte az egyik honfitársát. Mózes ide-oda tekintett, és látta, hogy nincs ott senki. Ezért agyonütötte botjával az egyiptomi férfit, és elrejtette a homokba. Másnap kiment megint országjárásra, és látta, hogy 2 honfitársa marakodik. Így szólt annak, aki bűnös volt. Miért ütött honfitársadat? Ahhoz pedig így felelt neki. Így oda tett téged főemberre és bíróvá rajtunk. Talán engem is meg akarsz ölni, mint ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes pedig igen megrémült, és így szólt magában, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta, hogy mi történt, és halálra keresztette Mózes, de ő elmenekült a fáraó elől a Midian földjére.
Köszönöm szépen, tehát megtudta a fáraó is, pedig ő azt hitte, hogy el tudja titkolni, de nem tudta eltitkolni. Mi történt Midian földjén?
Mikor Mózes elérkezett a Midian földjére, leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és azok is oda mentek a kúthoz, hogy megitassák atyuk juhait. De akkor a pásztorok is oda mentek, és elkergették a 7 leányt. Mózes azonban felkelt, és megsegítette a leányukat, és megitatta a juhaikat. A leányok hazamentek, és az atyuk megkérdezte, mi az oka, hogy ma ilyen hamar megjöttetek? Ők pedig így feleltek. Egy egyiptombeli férfi oltalmazott meg bennünket pásztoroktól, és még vizet is húzott nekünk, és megitatta a juhakat. Midian papja ekkor megkérdezte, hol van ő? Miért hagyjátok ott azt a férfit? Hívjátok ide, és adjatok neki enni. Mózesnek pedig megtetszett, hogy ott maradjon Midian papjánál, és az feleségül adta neki leányát, Cipporát. Cippora pedig fiút szült, és Mózes Gersónnak, azaz jövevénynek nevezte. Mert amint mondta, jövevény voltam az idegen földön. Történt pedig hosszú idő múlva, hogy a fáraó meghalt, Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltozásuk feljutott Istenhez. Isten meghallgatta fohászukat, és megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségről, Izrael fiaira is letekintett, és gondja volt rájuk.
Mózest kiválasztotta az Isten, hogy őt fogja küldeni a zsidókhoz, a fáraóhoz, hogy a zsidó népet kiszabadítsa. Mi történt vele Mózessel a Hórepegyén?
Hát, hogy Mózes, amikor éppen hajtotta hazafelé a nyáját, akkor egy égő csipkebokort látott, és akkor oda ment, és az Isten meg megszólította, hogy vegye le a sarut a lábáról, és hogy hajoljon meg, vagy hogy...
Így van, mert ahol áll, az igen, egy szent hely.
Igen.
Igen. És akkor...
hogy mondta neki, hogy vezess ki a népemet Egyiptomból.
Igen.
És hogy mondta neki Mózes, hogy de hát én nem szeretnék beszélni, mert dadogok, és akkor az Isten megküldte Áront.
Így van, és segítség
meg még azt is mondta neki, hogy dobd le a földre a botod.
Igen, és mi történt azzal a bottal, ami a kezébe volt?
Kígyóvá változott.
Igen, és akkor ezzel tulajdonképpen mit adott neki Isten, Laci?
Hát egy hatalmat, hogy kivezesse a népet,
és meg is mutatta, hogy ez mondjuk igaz, egy csak egy tárgy, de azzal a botjával egy csodát tudott művelni. Tulajdonképpen megerősítette őt, hogy csak nyugodtan menjél, és kérjed a fáraót, hogy engedje el a népet. És akkor mi történt ezután?
A fáraó háromszor elutasította Mózest, és akkor Mózes a harmadiknál azt mondta, hogy akkor 10 csapás fogja sújtani Egyiptomot. Ment akkor Mózes és Áron megint a fáraóhoz, és így szólt hozzá. Az Úr küldött minket, bocsásd el azért Izrael fiait. A fáraó pedig azt mondta, tegyetek akkor csodát. És Mózes a földre vetette botját, az Isten botját, és az kígyóvá lett. A fáraó ekkor bölcseket és varázslókat hivatott, és titkos mesterségükkel azok is úgy megcselekedtek, és botjaik kígyóvá váltak, de a Mózes és az Áron botja kígyója elnyelte a bölcsek kígyóit mind. A fáraó szíve pedig megkeményedett, és nem hallgatott rájuk. Másnap az Úr parancsára Mózes és Áron elment a fáraóhoz, és így szólt, az Úr, a héberek istene küldött minket, hogy bocsásd el Izrael népét. De te nem hallgattál szavunkra, ezért most botunk suhintásától váljék vérré Egyiptom minden vize, és a vizek mind vérré váltak, és az embereknek nem volt mit indiunk. De a fáraó varázslói is úgy tettek varázslásukkal, és a fáraó szíve megkeményedett. Akkor az Úristen békákkal verte meg egész Egyiptom földjét, és a békáktól pozsogtak a paluták, és a házak, és a kemencék, és az istőteknők. De a fáraó szívét megkeményítette az Úr, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy cselekedtek. Akkor az Úr Egyiptom földjének minden szempolát tetőt változtatta, de a fáraó szíve akkor is megkeményedett, mert varázslásukkal az ő varázslói is úgy tettek. Akkor az Úristen bögyöket bocsátott a fáraó népére, de elválasztotta azon alapon Gósen földjét, ahol Izrael népe lakott, hogy ott ne ártsanak a bögyök. Erre már a fáraó magához hívta Mózest, és kérlelte, imádkozzék az Úrhoz, hogy múljék el a bögyök csapása. Isten meghallgatta Mózes imádságát, de amikor a csapás elmúlt, a fáraónak megkeményítette a szívét megint, és akkor az Úr dögvízzel sújtotta Egyiptom minden jószágát, és a hólyagos keléseket fakasztott az egyiptombelieken.
10 csapással sújtotta a népet.
És jégesővel pusztította Egyiptom földjének minden teremtését és minden gyümölcsét, és sáskák sokaságát küldte lombokra és süvekre. Amikor azonban a fáraó már elbocsátotta volna Izrael fiait, a csapás elmúltával az Úr mindig megkeményítette a fáraó szívét, és az visszavonta ígéretét. Az Úr pedig azt mondta akkor Mózesnek, egy csapást hozok még a fáraóra és Egyiptomra, egyet, de azután elbocsát benneteket. Mert éjfélkor kimegyek Egyiptomba, és meghal minden elsőszülött fiú, a fáraó elsőszülöttjétől, a szolgáló elsőszülöttjétig, még a jószágé is. És nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, melyhez hasonló nem volt, és nem is lesz többé. Izrael fiai közül senki nem hal meg, még az ebeik sem, hogy megtudják. Az Úr különbséget tesz Izrael és Egyiptom között. Akkor Mózes és Áron elment a fáraóhoz, előadta neki mindezt, de az Úr most is megkeményítette a fáraó szívét, és ő nem bocsátotta el Izrael népét.
Tehát most 9 csapásról hallottunk, Lackó elmondta, hogy mik voltak a 9 csapások, de a fáraó nem akarta elengedni így sem a népet. Akkor az Isten arra gondolt, hogy el fogja venni a gyerekeket, az egyiptomi gyerekeket. Hogyan védekeztek a héberek az utolsó csapás ellen, Léna?
A héberek úgy védekeztek, hogy a bárány vérével bekenték az ajtófélfát, és amikor az Isten angyala jött, akkor azokat a házakat kikerülte, de az egyiptomi újszülötteket pedig megölte.
Igen, pontosan, köszönöm. És kitölt még meg a fáraónak, ki volt a legfontosabb?
Hát a fáraó elsőszülöttje is meghalt.
Igen, és ekkor mi történt? Akkor a fáraónak a szíve még mindig megkeményedett, Laci?
Nem, akkor már elengedte őket.
Akkor elengedte, rábólintott.
Aztán... Sőt, el is kergette őket.
El is kergette, így van. Nagyon-nagyon mérges lett rájuk, és most már mondta, hogy menjetek, menjetek.
Még az is történt, hogy a fáraó utána meg utána küldte a seregét.
Így van.
És akkor, amikor a tengerhez értek, akkor meglátták, hogy jönnek utánuk az egyiptomiak.
Így van, a Vöröstengerhez érte.
És akkor nagyon megjöttek az izraeliek, hogy előttük a tenger, mögöttük meg Egyiptom serege, hát hogy lesz tovább. És akkor az Úr úgy szólt Mózeshez, hogy nyújtsa ki a botját a tenger fölé, és akkor ketté válik a tenger, és akkor száraz lábbal, így írja, száraz lábbal mentek át a tengeren.
A héberek, így van, igen, a Szentírásban, így olvasjuk.
Amikor átértek, akkor azt mondta az Úr Mózesnek, hogy húzza vissza a botját, és akkor a tenger meg összecsapódott, és meghaltak az egyiptomi katonák.
Így van, pontosan. Nagyon ügyes vagy, így van. Az Isten segítsége végig kísérte Mózest az egész életében. Kire hasonlít a Mózes élete, így a tanulmányunk során? Kinek volt ilyen sokfajta bonyodalom, rossz is az életében, és aztán mégis jóvá változott Léna?
József.
Józsefnek.
Meg Jákob is.
És Jákobnak is. És most pedig itt tanulunk Mózesről. Így van, de az Úr nem hagyta őt el, hát, Isten meg, mindig segített neki.
Meg még kicsit Ábrahámnak is, amikor sokáig nem volt gyereke.
Így van, pontosan. Tehát most már kivonultak az Egyiptom földjéről a zsidók, a héber emberek, és letelepedtek, és vándoroltak tulajdonképpen az úton. És néha-néha azért zúgolódtak Mózesre, illetve az Istenre, hogy nem ad nekik enni vagy inni. Mi történt velük?
A Sástengertől Mózes a pusztán keresztül vezette Izrael népét. 3 napig kutattak vízforrás után. Végül találtak egy forrás, de keserű volt a vize. Nem lehetett inni belőle. Erre fellázadtak az izraeliták Mózes ellen. Mózes kérte Isten, segíts rajtunk. Isten pedig mutatott Mózesnek egy darab fát, ami Mózes a fát a vízbe dugta. Elmúlt a víz keserű íze. Inni tudtak belőle.
És hogy még azt szeretném mondani, hogy utána, amikor letelepedtek, akkor meg az égből hullott ilyen manna.
Igen.
És akkor azokat meg tudták enni.
Igen, mert mindig zsörtölöttek, hogy nincs mit inni, nincs mit enni. Akkor mindig az Isten csak küldött nekik valamit, ennivalót. Pontosan ezt az égből a manna hullott rájuk. Igen.
Meg Nóri? Egy fűrcsapat is jött, és azoknak megették a tojását.
Így van, pontosan. Tehát húst is küldött, fűrjeket, madarakat és tojást is. Így van, pontosan. Léna.
És még a mannakat, ha már nagyon sok volt, az izraeliták már megmondták, és azt mondták Mózesnek, hogy már unják.
Igen, tehát mindig zsörtölöttek. Így van. Mindig valamiben hibát kerestek, pedig már örülhettek volna, hogy már nem rabszolgák, de jó. Mégis volt egy kis zsörtölődés.
Az Egyiptomból való kivonulást a zsidó nép ettől kezdve minden évben megünnepelte. Pászkának, az Úr átvonulásának nevezték ezt a napot. Jézus ezen az ünnepen adta értünk életét. A bűn fogságából átvezetett minket az Istennek tetsző életre, ez a mi húsvétünk.
Tehát a zsidó népnél az átvonulás ünnepe, az volt a pászka, nekünk pedig, a keresztényeknek pedig a húsvét. Ez az ünnepünk, amikor Jézus értünk adta önmagát, és megváltott minket a bűnök rabságából. Tehát Mózesnak az életében volt jó is, rossz is, végig kísérte őt Isten áldása, és a következő adásban is majd folytatjuk innen a történetét, hogy hogyan vezette ki a népet Egyiptomból, és mik történtek a néppel. Egy kicsit szeretnék visszakérdezgetni tőletek, hogy ki csoda a történetben. Ki volt az, aki kosárba rejtette Mózest, hogy megmentse őt? Lackó.
Az anyja, meg az apja.
Igen. Hogy hívták az anyukáját?
Jókebed.
Nagyon jó. Ki volt az, aki kosárra talált, és úgy döntött, hogy felneveli Mózest? Léna.
A fáraó lánya.
Igen. Ki volt az, aki Mózes mellett állt, és figyelte, mi történik vele, mikor a Nílusra tették? Nóri?
Testvére Miriam.
Így van, köszönöm szépen. Ki volt az, aki befogadta Mózest, amikor elmenekült Egyiptomból, és később a lányát feleségül adta hozzá? Laci?
A midiáni pap.
Így van, pontosan. És ki volt Mózesnek a felesége? Hogy hívták? Laci?
Cippóra.
Igen, nagyon jó, köszönöm szépen. József életében is voltak ilyen hasonló dolgok, hogy tudjátok, amikor a testvérei meg akarták ölni Józsefet, végül úgy döntöttek, hogy inkább egy kútba dobják. Hasonló volt Mózes esete is. Őt is majdnem elveszítették, de Istennek más tervei voltak vele. Mózes története tehát már az elejétől tele volt izgalmas fordulatokkal és csodálatos eseményekkel. Majd innen fogjuk folytatni a következő adásban, hogy mi történt tovább a kiválasztott néppel és Mózessel. Mózes történetén keresztül megismerhettük az Úristennek az áldását, meg a jó téteményeit, és szeretném, hogyha Krisztus velünk lenne mindig, ezért szeretnék egy kis imát elmondani. Előttem az élet minden titkával és útvesztőjével. Vidáman indulok, fiatalon, lelkesedéssel. Krisztusom, segíts megtalálni a helyes utat, s légy ezen az úton mindvégig utitársam, kalauzom, barátom. Példáddal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni mindenhatóságoddal erősíts. Ragyogja be életutamat, a te sugárzó melegséged és megszentelő világosságod. Légy velem, vezess, hogy soha ne tévedjek el ne essem, hanem szívvel, lélekkel csak neked szolgáljak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit évül egyek című írásának 9. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoga avatás előtt álló vértanúiról. Ma a 7. befejező részt hallják. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban az egészséges öregedésről beszélgetünk dr. Herceg László egri házi orvossal. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején Kis Józseffel, a Holocén Természetvédelmi Egyesület ügyvezető elnökével és Kocka Ivett környezetvédelmi referenssel beszélgetünk. Többek között az élő környezetért felelős minisztérium aktualitásairól, futó, illetve tervezett projektekről és a levegő minőségről is. Majd dr. Onozó Beát, a csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, klinikai immunológus beszél a várandóság és a kisgyermekkor védőoltásairól. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádióelnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót, Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az egész természet sóhajtózik és vajódik mindmáig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csiráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Minden teremtett létező közül az ember az, aki a legjobban szorul másokra. Kiteljesedése, s ez egy életen át tart, mindig ember közelben, családi, társadalmi együtthatásokban, s főképp személyes kapcsolatok bensőségében megy végbe. Döntően ezekhez a termékeny, fakadó, lelki forrásvidékekhez van kötve. Az ember tehát mindig nyitott a másik a te felé. Ahogyan a fennmaradáshoz rászorul az étkezésre, a világ anyagának magába építésére, ugyanúgy nem élhet magányos elszigeteltségben sem. Szellemileg is szüntelenül magunkba fogadjuk mások világát. Istenem, amikor megteremtettél, nagyot és szépet gondoltál el rólam. De hogy valóban értékes és boldog ember is legyen belőlem, annak megvalósítását rám bíztad. Tudom, Uram, az élet nem játék, nem szórakozás, hanem gyönyörű feladat, amelyet komolyan venni érdemes. Segíts, hogy mindig komolyan vegyem, és benned bízó lélekkel vállalni tudjam.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra.